Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az, hogy a kinevező rendeletben hivatkoznak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységére elismerve, azt ez azt jelenti, hogy arra fog épülni a stratégia, amit önök csináltak korábban?
Hát azt remélem, hogy nem véletlen, hogy én kaptam a felkérést, és az sem véletlen, hogy mint máltai alelnök kaptam a felkérést. Ebben nyilván az az üzenet van benne, hogy azok a tudások, azok a tapasztalatok, amit a Máltai Szeretetszolgálat és egyébként több más nagy civil szervezet szerzett ezen a területen az elmúlt 30 évben, elsősorban arra fog épülni a következő évek stratégiája.
Az, hogy a belügyminisztériumhoz került a terület felügyelete, ennek van valamilyen jelentősége? Úgy, hogy jön egy miniszterelnöki biztos, és a területért a rendelet szerint a miniszterelnök irányítása alatt van marad.
Nyilván ezt én is sajtóból tudtam meg, hogy a belügyminisztériumhoz kerül az ügy, és én nyilván ezután kerültem a képbe. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a belügyminisztériumnál vannak az önkormányzatok, Lugos. És maga az önkormányzatiság, egyébként ott van a közmunka is, ami azért mondjuk az elmúlt években ezeken a területeken, ahol én dolgozni fogok, nagyon-nagyon fontos eszköz volt, és még mindig nagyon sok minden lehetőség rejlik ebben, azt gondolom, hogy ilyen szempontok miatt is ez valóban egy előnyös lehetőség lehet.
Mitől függ, hogy az is lesz-e majd?
Hát nyilvánvalóan itt most elsősorban rajtunk áll. Ez egy nagyon komoly döntés a kormány részéről, hogy tulajdonképpen a kormányzati munkába beengedi a civil tudásokat. Ugye ennek volt egy pici előzménye, nem is olyan nagyon kicsi, 3 évvel ezelőtt egy kormányhatározatban. A kormány felkérte a Máltai Szeretetszolgálat Tiszabura és Tiszabő ügyében, hogy ott segítsen a felzárkóztatásban is. Valószínűleg, vagy én azt remélem, hogy ennek a bemutatása, ugye ott nagyon próbáltunk minden lépést a kormányzatnak is megmutatni, hogy mit miért csinálunk, hogy talán ez volt az a lépéssor, ami meggyőzte a kormányzatot, hogy ezekre a tudásokra szükség lehet. Nekünk most a belügyminisztériumban a következő hónapokban nyilvánvalóan ezt nagyon, nagyon jól kell bemutatni, hogy illeszteni tudjuk az állami rendszerekhez.
Mi a miniszterelnöki biztos helye ebben az állami rendszerben? Mert a területet a miniszterelnök irányítja közvetlenül, a szakmai munkáért pedig a miniszterelnöki biztos az az ön felel, aki a belügyminisztériumban egy 5 fős titkársággal dolgozik. Ez a hely?
Egy helyettes államtitkárság átköltözött az EME-ből a belügyminisztérium, mert Langerni Viktor Katalin vezeti, az egy nagy stáb, nagyon komoly szakmai tudásokkal az összes eddigi programot ők irányították, tehát a végrehajtási egység az a belügyminisztériumba kerül, tehát nyilván egy 5 fős stábból nem lehet semmit csinálni, tehát én nyilván a koordinálásért leszek valóban felelős, nyilván a szakmai munka fejlesztéséért, és hát azt remélem, hogy a többi nagy karitatív és az egyéb civil szervezeteknek az összefogásáért, hogy minél hatékonyabban tudjanak ezen a területen dolgozni együtt.
Átlátja már, hogy milyen területeket kell koordinálni, mert elméletileg egy magyar állampolgár, legyen az roma vagy nem roma, felzárkóztatásáért felelős stratégia, az nincs olyan tárca, amit ne érintene. Tehát magyarán mindenkit kell látni?
Hát nyilván mindenkit, és nyilván ez egy lehetetlen nagyságú feladat. Tehát itt most priorizálni kell. Tehát május 31-ig egy első stratégiát le kell tennem a kormány asztalára. Ez nyilván nem lesz egy mindenre kiterjedő stratégia, irányokat fogunk felvázolni benne. És hát természetesen az egyik alap együttműködő tárca az EMMI marad, hiszen onnan is szakadt ki a felzárkóztatás, de ott a Fülöp Attila vezette szociális államtitkárság az nyilván alapvetően a legközelebbi partnerünk. Nagyon fontos lesz az egészségügy, ott hát a védőnőtől kezdve a házi orvosig, a személyzetig, és hát sorolhatnám az összes egészségügyi problémával összekapcsolódó feladatot, tehát nyilván az egészségügyel is nagyon fontos feladatunk van. Akikkel először felvettem a kapcsolatot egyébként az oktatásügy volt, hiszen ott látszik most a legtöbb feladat. Sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, de mondjuk a fogantatástól a foglalkoztatásig, ahogy mi hívjuk a programunkat, addig nagyon sok államtitkárságon kell átrágni magunkat, hogy ezt összeillesszük, tehát nyilván ennek egy gyermek életútjának valahogy egy ívet kéne leírnia, ez az kell, hogy ezek a szakaszok, ezek valamilyen módon kapcsolódjanak egymáshoz nagyon szervesen, tehát itt nyilván az, hogy máshol van a védőnői szakasz, és máshol van az óvoda, és máshol van az általános iskola, és megint másik tárcánál a középiskola, ez okoz nehézséget, ezért a koordinációra itt van talán a legnagyobb szükség. De találkoztam már az agrárminiszterrel, és ott is látunk nagyon sok lehetőséget, és nyilván nagyon sok hiányt is, de ott is úgy látom, hogy nagyon fontos lesz a következő időszak, és hát ott van az innovációs minisztérium, az európai fejlesztés is van, tehát hogy nagyon, nagyon sok helyszínen adódnak lehetőségek. Én most azt látom egyébként, hogy mindenki érdeklődő figyeli, tehát meglepően gyorsan nyílnak az ajtók, és meglepően kedvesen próbálnak hozzáadni a mostani lehetőségeinkhez, úgyhogy mi most reménykedőek vagyunk, annak ellenére, hogy tényleg áthatatlanul nagynak tűnik a feladat.
A rendelet szerint ez nem akármilyen felzárkózási stratégia, hanem diagnózis alapú felzárkózási stratégia. Nincs még diagnózis?
Ezt azért tartottam fontosnak, hogy már a kinevezésben megjelenjen, mert hogy az elmúlt években, amitől nagyon szenvedtünk ezeken a területeken, az a pályázati rendszer volt. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen diagnózis, de hogy a fejlesztési irányok azok nem feltétlenül voltak a pillanatnyi diagnózisnak megfelelőek. Tehát nyilvánvalóan lehet kiírni útépítési pályázatot 10 évre előre, tehát körülbelül van egy stratégiája a kormánynak, hogy melyik műutat akar elvinni a határig, az teljesen normális, hogy azt pályáztatják, még akár azt is, hogy melyik város kapjon elkerülő utat. Tehát ez azt gondolom, hogy rendben van. Szerintem azt is lehet pályáztatni, hogy melyik Budapest környéki településnek legyen uszodája, és melyiknek ne. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben lehetségesek a versenyek. Szerintem, amikor egy településen születik évente 50-60 gyermek, ott nem szabad, hogy pályázat legyen a feltétele annak, hogy ott épül bölcsöde vagy sem. Hogy épül óvoda, vagy sem. Tehát, hogyha ki van írva, akkor persze jó, akkor összeír a dolog, de ha nincs kiírva a bölcsödére, akkor is szükség van. Tehát ezeket a feltételeket megteremteni, hogy amikor mi odaérve látjuk az ordító hiányokat, azt ne kelljen megvárni, amíg 2 év múlva, 3 év múlva egy pályázat megjelenik, hiszen addig emberi életek dőlhetnek el ezen a területen, vagy ezeken a településeken.
300 településről van szó?
Jelen pillanatban első körben 300 települést választottunk ki. Úgy történt egyébként ez, hogy ugye most már közel 10 éve dolgozunk a legszegényebb kezdetben kistérségekben, most járásokban. Ez a dolgozunk, ez a Máltai Szeretetszolgálatot jelenti, tehát felügyeljük az ott folyó gyermekekkel kapcsolatos szakmai munkákat. Ennek kapcsán mi több mint 750 településsel találkozunk rendszeresen, és ezeket ugye 10 éve látjuk, hogy hogyan fejlődnek. És jó néhány évvel ezelőtt kezdtük azt nézni, hogy kik tudtak élni a lehetőségekkel, tehát itt akár a kormányzati lehetőségekkel, közmunkával, óvodáztatással és az európai forrásokkal. És az volt a megállapításunk, hogy a 750-ből van körülbelül 150 egy néhány olyan település, ahova tulajdonképpen bármennyi pénzt viszünk, előrefelé haladás nem lesz, inkább hátra. Tehát nem találják meg azokat az eszközöket, nem olyan az irányítása a településnek, inkább pályázatíró cégeknek a pillanatnyi benyomásai döntik el, hogy merrefelé menjenek, nincsenek hosszú távú programok, egy-egy program, ami jó lehetne, az mondjuk másfél év után forrás hiányában bedől. Tehát ilyenből számoltunk össze 150-et, és amikor ezt megpróbáltuk megnézni, hogy milyen adatokkal rendelkeznek, akkor nyilván találtunk egy-két olyan adatot, ami hasonló volt, tehát nagyon magas gyermekszám, a korfa, a foglalkoztatási problémák, közlekedés, stb. És megnéztük, hogy a hasonló állapotban lévő egyéb területen lévő települések Magyarországon, tehát amik nincsenek bent járásilag a 31 legszegényebb járásban, de egyébként mint település nagyon szegények, és ilyenből találtunk tulajdonképpen még ennyit ezekkel az adatokkal, ebből állt össze a 300. De ha ezeket megvizsgáljuk közelről, tehát átsétálunk ezeken a településeken, ezek majdnem szintiszta cigány települések. Tehát, hogy alig-alig van jelen a nem cigány lakosság, és nyilvánvalóan ezen kívül vannak olyan vegyes települések, ahol hatalmas cigánytelepek vannak, ahol szintén nem tud mit kezdeni a település vezetés, és egy egészen más hozzáállás, vagy más stratégia kell mondjuk egy olyan településen, ahol mit tudom, van egy 10 000-es településnek, van egy 500 fős vagy egy 1000 fős telepe. Tehát egész más, mint hogyha van egy 1000 fős település önmagában. Tehát különböző integrációs kérdések, oktatási kérdések és ezzel összefüggenek, és még egy következő nagy lépés a nagyvárosok és a budapesti kerületeknek az ügye, hiszen itt is láthatóan nagyon nagy a probléma, de egy nagyváros vagy egy világváros, mint Budapest nyilván egész más kérdéseket vet fel.
De a stratégia az valamennyi ilyen szempontból szükséget szenvedő emberre irányul valamilyen módon? Mert ha 300 településről beszélünk, akkor nyilvánvalóan ki fog maradni valaki, aki a település miatt nem fér be a rendszerbe.
Hát ahol elindulunk itt a 300-ból is, ugye az első 30. Tehát itt azt azért tudomásul kell venni mindenkinek, hogy a nyomorúság az parancsszóra, meg pénzosztásra sem csökken. Tehát itt nagyon-nagyon komoly lépés sorozatra van szükség ahhoz, hogy az egyszerű nézelődő is lásson valamiféle változást. Tehát azt sokszor elmondtuk, hogy a siker mértékegysége ezeken a területeken egészen más, mint máshol. Tehát ezekre a településekre most megérkezni egy más szemlélettel. Adott esetben a település vezetésével elfogadtatni, hogy bizonyos pénzösszegek most más irányból érkeznek, másokon keresztül nem biztos, hogy ő fogja felhasználni. Ezekből az első pillanatokban akár konfliktusok is lehetnek, mint ahogy ezt mi már jó néhányszor megértük. Azt elfogadtatni a helyi társadalmakkal, hogy mi tényleg diagnózis alapján fogunk előre haladni, tehát a továbbiakban nincsenek egyszerűen megszerzett pénzek, megfeszülés nélküli eredmények és a többi. Tehát ezeket most nagyon nehéz lenne kibontani, ez minden településen más és más lesz, de minden olyan erőforrást muszáj lesz használnunk, ami a településen még megtalálható. Nem biztos, hogy túl sok van ilyen, de ha ezekkel nem élünk, akkor még azt a maradék lehetőséget is elveszítjük a helyi szinteken.
Honnan fognak annyi embert szerezni, aki rajta tartja a kezét a településeken azon a pénzen, amit másik szemléletben kell mostantól kezdve felhasználni?
Hát ez a legnehezebb kérdés, és ezért nem tudunk 300 településen indulni. Egyébként a kormányzat készen lenne arra, de ez az én kérésem volt, hogy abban a tempóban haladjunk, ahogy minőséget tudjunk mutatni, hiszen ha az elején itt csak problémákkal fogunk találkozni, akkor nyilván ez nem fogja segíteni a folytatást. Körülbelül 2 évvel ezelőtt ültünk le a legnagyobb karitatív szervezetekkel, egyrészt feltérképezni, hogy ők hol vannak jelen az országban, tehát hol vannak első kézből információk, hol van esetleg intézményük, közösségi terük és a többi. Ez az 5 nagy egyébként a Málta mellett az Ökumenikus Szeretetszolgálat, a Református Szeretetszolgálat, a Caritas és a Baptista Szeretetszolgálat, tehát egyébként is velük más területeken is régóta együtt dolgozunk, és azért a nagyok, mert ezeken a területeken hihetetlenül nagy erőkkel időnként bizonyos problémák megoldására, tehát olyan ütközetek zajlanak le időnként itt, akár a források körül, akár politikai, ilyen mikropolitikai szinteken, amihez egy kis szervezet időnként kevés, tehát egyszerűen gyorsan föladja ezeket a csatározásokat. Nem olyan nagyon egyszerű a világ ezeken a településeken. Természetesen már itt az első 30-ban is nem csak ezek a nagy szervezetek lesznek jelen, hanem helyi nagyon jó kezdeményezések is be fognak válni, de abban a hálóban, amiben ezek a nagy szervezetek nagyon erősek. Tehát itt a felmerülő problémákra valószínűleg helyi szinteken nem lesz mindig megoldás. Tehát a helyi 2 szociális munkás, aki mondjuk jut egy ilyen településre, nem fogja tudni megoldani, ilyenkor lesz szükség a nagy szervezet tekintélyére.
Az lesz a korábbihoz képesti különbség, hogy most már nem csak a nagy szervezetek a maguk nagy tekintélyével, hanem mögöttük az állam is ott fog állni egy stratégiával?
Hát egyrészt a stratégia, másrészt pedig a források, főleg, hogyha ez a források úgy tudnak érkezni, ahogy a diagnózisok felállnak. Tehát itt ugye a diagnózis szót is azért kezdtük el használni, mert szeretnék rendet tenni, vagy szeretnénk rendet tenni a gondolkozásban. Tehát nyilvánvalóan, amikor egy orvos megállapít egy betegséget, és fölállítja a diagnózist, akkor már nem kell neki bizottságokhoz rohangálni, hogy ezt valaki elfogadja, hanem akkor ő, mit tudom én, felír vényre gyógyszert, felírvényre nagyon drága további orvosi vizsgálatokat, műtétet, stb. Egyszerűen, mert az a tudása van. Na most a szociális szakmának is vannak ilyen tudásai. Tehát fölállítja a diagnózist, és azt mondja, hogy ha itt ilyen és ilyen terápia, ilyen és ilyen segítségnyújtás nem fog bekövetkezni, ott romlás várható. Nekünk nincsenek meg azok a vényírási eszközeink, mint ami az egészségügynek. Ráadásul azt mindenki elfogadja, hogy akár egy magánpraxis is a másik ember egészségéért dolgozik. Tehát itt nem valami magánakció van, vagy az nagyon jó az orvosnak, hogy valaki gyógyít. Tehát itt nekünk el kell érnünk azt, és talán az egyik legnagyobb feladatunk, hogy társadalom úgy nézzen ránk, mint aki társadalmi feladatot lát el. Tehát nem arról van szó, hogy a máltaiak vagy a református szeretet nagyon szeret a cigány emberekkel dolgozni vidéken, hanem hogy ez egy olyan feladat, amit ha nem csinálunk, ha közösen nem csinálunk valami nagyon jót, akkor előbb-utóbb ebből nagyon nagy baj lesz. Tehát ezt nekünk helyre kell tennünk. És ehhez kell, hogy úgy érkezzenek a források, ahogy mondjuk jó esetben az egészségügyben lehet gyógyszert kapni, ki lehet írni műtétet és a többi.
Jól értem, hogy a diagnózis alapú stratégia az azt is jelenti, hogyha önök megállapítanak valami problémát, akkor abban a stratégiában megtalálhatók azok a tevékenység lehetőségek, amiket erre az esetre alkalmazni kell. És itt nincs már további vita arról, hogy ez jó vagy nem jó, mert ez benne van a stratégiában, hogy ezt kell csinálni, így lesz.
Ezt szeretnénk elérni. Tehát ugye vannak az univerzális rendszerek, és azok rendben is vannak. Tehát, hogy mindenhova kell védőnő, hiszen a megszületett kisbabákra kell, hogy szakember figyeljen. Ez teljesen rendben van, de nyilván egészen más egy védőnői feladat egy budai kerületben, mint mondjuk egy borsodi kisfaluban. És csak ilyen, tehát hogyha most ott lennénk és végigsétálnánk egy ilyen falun, akkor értenénk, hogy például az elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy ilyen teljes szétszórt település rendszerben biciklivel, mondjuk egy ilyen zuhogó esőben, kóborkutyák között egy védőnőnek vajmi kevés esélye van.
Kell arról neki egy autó.
Kell neki például egy autó, az egészen biztos, és nyilván az, hogy egy másik településen a védőnő azt megmondja, hogy milyen popsikenőcsöt kell venni ahhoz, hogy ne legyen piros a popsi a gyereknek, az itt nem elég, ha megmondja, hanem valószínűleg ki kell szaladni az autóhoz, és be kell hozni azt a popsikenőcsöt. És itt a társadalomnak nagyon át kell állítani a gondolkozását.
Miért jár neki popsikenőt? Miért? Csak amikor az én védőnöm nem hozza ki, hanem nekem kell elmenni a patikába, érte?
Így van, és tulajdonképpen itt valami nagyon, nagyon egyszerű módon kell ezt végig gondolnunk, és én nagyon remélem, hogy erre mindenki hajlandó lesz, hiszen tehát amikor ugye erről beszélgetünk, nagyon sokszor megkapjuk mi is azt, hogy azt mondja a beszélgető partner, hogy jó, de hát az apja elissza. Hát úgyis elissza. És ebben van adott esetben igazság, hiszen az alkoholizmus ezeken a területeken, a droghasználat és a többi lényegesen nagyobb, de a kisbaba az akkor is ott van. Tehát amikor a mi területeinken egy kisbaba születik, akkor egyből mi meglátogatjuk, viszünk egy csomó olyan eszközt neki, ezt babacsomagnak hívjuk egyébként, most már állami forrásból is van, ahol ez előkerül, és egyszerűen azt jelezzük a baba felé, hát ha lehet ilyet mondani, de a szülők felé is, hogy hihetetlen érték érkezett a településre, a családba, hogy nekünk ez nagyon-nagyon fontos, és onnét kezdve ezt próbáljuk is tartani. Tehát az nem lehet, nem lehetséges, hogy egy megszületett kisbaba azért fázzon télen, mert mondjuk az édesapja nem tudja megoldani azt, hogy legyen fűtés, vagy rossz esetben még az a lehetőség is lecsúszik a torkán, ami adódna. Ezzel nem lehet a kisbabát büntetni. Most nyilván van, amikor a gyámügy bekapcsolt, de van, amikor nem. Van, amikor nem akkor egyébként a látható probléma. Tehát nekünk ki kell találni olyan dolgokat ott a helyszínen, ami odáig vezet, hogy a kisbaba melegben lesz. Tehát ezt nem adhatjuk fel, hogy már ötféleképpen megpróbáltuk, hanem biztos, hogy van olyan végső eset, amikor a kisbaba nem marad otthon, de mi azt szeretnénk leggyakrabban, hogy otthon maradhasson, méltó legyen, amikor majd tanul, legyen 60-as égű, meg legyen íróasztala, meg kisrácsa, meg tudjon színes játékkal játszani, mert ha ezt nem teszi, akkor valószínűleg nem lesz soha értékes része a társadalomnak, mert lemarad. És hogy ezeket kell nekünk úgy összerakni, hogy oké, van egy univerzális ellátórendszer, amit leír a törvény. És ezen felül mire van ahhoz szükség, hogy ezekben a nagy hátrányokból valamit kiegyenlítsünk, és én tulajdonképpen azt szoktam kérni ilyenkor, hogy nagyon egyszerűen gondoljuk végig, és egyébként jó lenne a gyerekeinkkel is végig gondoltatni, hogy bárki választatott el lakóhelyet, születési helyet, hogy hova akar születni, és egy társadalom pont erről kéne, hogy szóljon, hogy fölismerjük, hogy mindaz a plusz, amit kaptunk, tehát mindaz, amivel mi adott esetben büszkélkedünk, ez alkalmas arra, hogy azokat a hiányokat, amit más nem kapott, ezt kiegyenlítsük. A társadalom, ugye benne van a társ szó, tulajdonképpen ennek a kiegyenlítési lehetőségét kínálja föl saját magának, hogy a közösségként működik. Mi egy picit erről szeretnénk beszélgetni a következő időszakban a társadalomról, a társadalom belül is mondjuk az egyházainkkal, különböző közösségekkel, adott esetben politikai közösségekkel is, hogy ezen a területen ezt nekünk közösen kell végiggondolni, ezt a Máltai Szeretett Szolgálat meg a többi karitatív szervezet nem fogja tudni megoldani.
Kikkel kell leülni, először beszélni? Helyi településvezetőkkel? A helyi véleményvezérekkel? A helyi legerősebb emberrel? Kivel?
Hát ez az első diagnózis például. Tehát amikor az ember megérkezik egy településre, vagy egy település részre, tehát hogyha például mi megérkezünk valahova, akkor általában vásárolunk, vagy bérlünk egy olyan forma lakást, vagy épületet, amiben a többiek is laknak. Tehát egyszerűen beköltözünk, és ott elkezdünk létezni. Nem mint karitatív szervezet, hanem egyszerűen, mint a Máltai Szeretetszolgálat, és ott a kollégáink végzik mondjuk a munkájukat a környéken, éppen ami adódik. És nyitva van az ajtó, be lehet jönni egy kávéra, van színes ceruza, van papír, és elkezdünk beszélgetni az emberekkel, többnyire az anyukákkal. Nyilván ezer más módszer is létezik a kapcsolatfelvételre, de ez például egy ilyen klasszikus kapcsolatfelvétel, és elkezd egy ilyen kis közösségi térré válni a mi irodánk, és akkor ott előbb-utóbb kiderül, hogy el lehet intézni dolgokat, hiszen mi segítünk ezt megírni, meg megrendelni, meg kialkudni, meg megszerezni. Tehát egy csomó ilyen dolgot is lehet nálunk csinálni. És ebből szokott azért nagyon gyorsan kiderül, hogy kik, akik érdeklődnek. A polgármester ebben tud segíteni, vagy inkább ellenáll, vetélytársat lát bennünk. Van-e papné, iskolaigazgató, tehát bárki, akit ebbe a közösségbe be tudunk hívni. Ha van, akkor mi azt egyből elkezdjük betenni a mi hálózatunkba, elkezdjük őt erősíteni, tehát nyilván az a fontos, hogy az ott lévő erősödjenek, ne a Máltai Szeretetszolgálat, és akkor ebből kialakulnak azok az első lépések, hogy mit lehet ott megtenni. Lehet, hogy az az első lépés, hogy, és ilyen is történt, hogy a közlekedésen egy kicsit javítunk, mert hogy akkor többen mennének mondjuk dolgozni, és ez nem kerül túl soha. Lehet, hogy éppen munkahelyet hozunk létre, de az is lehet, hogy átveszük az óvodát. Sokféleképpen lehet. És ezért mondom, hogy univerzális módszertana ennek a munkának tulajdonképpen nincs is. És van, ahol szívesen fogadnak, egyébként ez van ritkábban, és van, ahol pedig kimondottan úgy érzik, hogy itt most ezek a gyűjtmentek mit akarnak az én falomban.
Lehet egy állami szervezetnek ugyanolyan változatos eszközrendszere, mint amilyen a Máltának szokott lenni, a szemüvegtől kezdve a kölcsönkályhán át az ugrálóvárig? Hogy lehet lenyomni egy állami költségvetés torkán egy ugrálóvárat?
Hát szerintem ez döntés kérdése. Szerintem az a legfontosabb, hogy ezt valóban találjuk ki, hogy lehet a diagnózis mellé egyből és a lehető leggyorsabban rendelni a terápiákat. Tehát ugye csak nézzük meg a kályhát. Tehát hogyha mondjuk megérkezünk egy településre, pont most az utolsó településen, ahol jártam, Ott nagyon szembetűnő volt, hogy még ilyen céleszközök, vagy célszerszámok is vannak arra, hogy ezt a kampót ugye földobják a villanyvezetékre, és onnan vételezik az áramot. Ez azon kívül, hogy szabálytalan, életveszélyes is. Tehát így ezek ilyen földeletlen rendszerekbe kavarodnak aztán be a lakásba. Erről tulajdonképpen mindenki tud. Most ez nagyon egyszerű lenne onnan lepattintani azt a kampót, és utána bekamerázni a települést. Csak hogy ez tulajdonképpen ilyen szerzett jogként működik 30 éve, nagyon sok szolgáltató inkább legyint, mint hogy ezt a sok konfliktust fölvállalja, és tulajdonképpen rezsóval fűtenek nagyon sok lakásban, ahol adott esetben több gyerek van. Tehát nem lehet nekifutásból most az igazság vagy a törvényesség nevében cselekedni. Nagyon sokan ezt tennék. De ha ott lennének velünk, akkor nem ezt tennék. Tehát itt a következő van, fölvesszük a kapcsolatot a szolgáltatóval, szerintünk is nagyon nagy baj. Tehát nem nőhetnek úgy föl gyerekek egy közösségben, hogy ők ahhoz szognak hozzá, hogy itt lehet lopni például áramot. Megbeszéljük a szülőkkel is mindezt, türelmi időt adunk magunknak, tehát valamivel majd fűteni kell. Tehát ki kell találni azt, hogy érkezik meg a fa. Mivel fognak fűteni. Ugye az is nagyon fontos tudni, itt nagyon, nagyon sokszor elmondjuk azt is, hogy itt nem arról van szó ezeken a településeken, hogy itt él egy csomó gonosz ember, aki nem akar a gyerekeiről gondoskodni, hanem a nyomorúságnak egészen más a perspektívája, mint amit mi itt a jóléti erkélyen megélünk. Tehát nagyon gyakran találkozunk olyan családokkal, vagy akár egész közösségekkel, ahol igazából semmiféle jövőkép nincsen. Tehát ami mondjuk egy szegény faluban megvan, hogy közösen az emberek dolgoznak, mindegyiknek van valami kis állata, egymástól tanulnak, segítik egymást, van közös értékrend, van, amit az egész falu tisztel, meg van, akik nem félelemből választanak vezetőt, és sorolhatnám, hogy mi minden. Amikor itt a hiányok akkorára nőnek, hogy tulajdonképpen a pillanatnyi túlélés számít, csak akkor teljesen fölborul minden, hogy az a fajta szegénységi kultúra, ami időnként ilyen csodálatot kelt az emberben, az itt teljesen eltűnik. A nyomorúságnak nincsen kultúrája, és ez az élettel való percnyi küzdelem jelenik meg, ami gyönyörű táptalaja az uzsorának, a prostitúciónak, és mindenben, vagy mindennek, ahol a kiszolgáltatott emberek megjelenhetnek. Most ezért például a kályhát, ha csak úgy odaadjuk, akkor az a kályha lehet, hogy egy hónap múlva nincs meg, mert mondjuk elvitte az uzsorás, mondjuk 5000 forintért vagy. Tehát ezt mi egy kályha kölcsönző rendszerben csináljuk meg. És amikor majd megjelenik a szabályozott áram, az már előre fizetős rendszerű lesz, és az eladósodást meggátlandó, a gazdálkodást egy picit segítendő. Tehát ilyen rendszereket lehet beajánlani mondjuk egy településnek, a település közösségének, de az kell, hogy ők is elfogadják. Nyilván.
Például a szolgáltatók, az áramszolgáltatók elfogadják ezt, mert az előre fizetős kártyák történetéről én már sok-sok éve hallok. Ez létező gyakorlat?
Szerintem ennek nincsenek már igazából akadályai, tehát csak kettőt az elműmémát már évekkel ezelőtt bejelentett, hogy ingyen odaadja, nem csak a szegény embereknek, bárkinek, aki kéri, szerelési költség van, de annak is egy részét fölírják az órára, tehát elfogyasztható. Az EON-nal egész komoly projektjeink voltak, tehát mint a tatabányai méztelepen, ahol évi 100 millió forintos nagyságrendű áramlopás volt, ott kettő év alatt, tehát nem gyorsan. Lépésről lépésre, szociális munkával, tulajdonképpen családonként építettük vissza azt a fajta fogyasztási rendszert, ami tulajdonképpen megakadályozta az áramlopást, mindenkinek biztosította a fűtést, a helyi kocsmában és az élelmiszerboltban lehet tölteni a kártyákat. Igen, tehát hogy ezek működnek, és én azt gondolom, hogy itt is egy nagyon hosszú beszélgetés folyamat volt a szolgáltatókkal, és szerintem még akkor is, hogyha nem éri meg feltétlenül. Tehát ez nem valami nagy üzlet a szolgáltatónak. Együttműködőek szoktak lenni minden olyan esetben, amikor ez nagyon bizonyíthatóan a közösségnek jó.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos az aréna vendége.